A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk. Ez tehát a Millás reggeli karácsony előtti utolsó kiadása idén 2017-ben. Pénteken december
22-én.
Biztos? Igen. 2-én, mert vasárnap a 24-e. Jó reggel tehát mindenkinek, Kántor Endre a stúdióban.
És Ács Gábor.
A legfontosabb, hogy Zoli hallgatónak hát küldenénk fénypostával egy új Verdát. Jó reggelt, mérsékelten optimista a reggel Münchenben. Tegnap reggel elromlott az autónk, itt ragadtunk, mert kérdéses haza, hogy hogyan jutunk haza. Remélem még szentest előtt megoldódik a dolog. Kellemes ünnepeket, írja Zoli, hát ezért küldenénk azt az autót, vagy valamiféle megoldást, úgyhogy reméljük, hogy összejön.
Így is van.
És sikerül hazaérni.
0630 2010 909, itt lehet minket elérni SMS-ben és WhatsAppon, info@millastegeli.hu, vagy a Facebook oldalunk, amit úgy is ismertek, de facebook.com/millastegeli, nagyon könnyű elérni, és nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Zénó és Anikó nevű hallgatóknak. Hát szerintem a második a hölgyek, az Anikók biztosan többen vannak, mint az Zénók, de azért Zénók is ünnepelnek szerintem. Ők egyébként régi görög eredetű névez, a Zenon vagy Zénon latin változatából származik, és hát azt jelenti, hogy Zenobius, Zenodotos, hogy azt jelenti, hogy Zeustól származó. Úgyhogy így köszöntjük őket. Akkor vannak még egy páran a naptárban, ma is például Teofániák, vagy Némók, vagy Jutták, ők talán még kevesebben vannak, mint az Zénók, de biztos vannak Némók is. Egyébként azt jelenti, hogy völgylakó a Némó, az is egy régi görög név, völgyből való völgylakó. Na, milyen érdekesség? Ja igen, hát tegnap elfelejtettük, és hát ez borzasztó egyébként, hiszen tök bének vagyunk. Direkt kijegyzeteltem magamnak, hogy emlékezzünk meg mindenféleképpen Jane Fondáról, aki tegnap volt 80 éves. És valamiről elkezdtünk beszélgetni, és teljesen kiment a fejemből. És az is jutott eszembe, hogy legutoljára egy nagyon klassz televíziós sorozatban, a Newsroomban szerepelt ő, mint a tévétársaságnak, a médiacégnek az egyik tulajdonosa, fő tulajdonosa, és hát akkor már 79 éves volt, igen, 78-79 éves volt, fantasztikusan jól tartja magát, még mindig sziporkázik a filmvásznon, és egy igazi díva még mindig, tehát egyszerűen eszméletlen, hogy milyen jól tartja magát, és egyébként van egy nagyon érdekes cikk, olvastam róla, hogy azt írta, a 24.hu-n lehet egyébként olvasni, egy ilyen jó kis összefoglalót, hogy 50 éves koráig gyakorlatilag nem is volt ő boldog. Nagyon, nagyon nehéz volt neki. Hát ugye buknak ki sorra ezek a szexuális zaklatás ügyek, meg a férfi elnyomás Hollywoodból, most ugye 2017-ben. Hát gondoljunk csak bele, hogy amikor Jane Fonda elkezdte a karrierjét és építgette, annak ellenére ugye, hogy milyen illusztris családból származott, azért nem lehetett könnyű eljutni odáig. Úgyhogy hát nagyon, nagyon boldog születésnapot innen neki, bár valószínűleg nem hallgatja a Millás reggelit.
Én annyira nem voltam sose odaért, de csatlakoznék a jó kívánságaidhoz.
Na nézzük, akkor ki született még. Nagy kedvencünk Gede kollégával 1858-ban született Giacomo Puccini, olasz zeneszerző.
Mióta kedvencetek?
Azért mert kedvencünk, mert mindig mondjuk, hogy Puccini. És, ez egy beharangozás lesz a következő heti szilveszter előtti gasztrorovatban, olyan kifejezéseket, konyhai, gasztronómiai kifejezéseket fogunk felsorolni, amiket konzekvensen rosszul mondunk ki, rosszul ejtünk, és ezeken fogunk csámcsogni. Úgyhogy ez jövő csütörtökön lesz. Így Puccini születésnapján mondom.
De ezt kiejti ki rosszul.
Hát ezt figyelj, ne hidd, megtalálod nyugodtan.
Hát ezt, én még senkitől nem hallottam azon ki, hogy megy a... Ez poénként szokták emlékezni.
Igen?
Az emberek, nem?
Hát nem tudom.
Szerintem
én már semmit nem tudok nevetni.
Nekem ilyenen. Ez nem tűnik annyira komolynak, de hát lehet, hogy...
Na és hát Mag Károlyról majd beszélünk, 1925-ben ezen a napon született, ugye ő idén hunyt el, egy fantasztikus, nemzetközileg is nagyon elismert Kossuth díjas, több díjas, nem csak Kossuth díjas filmrendező, forgatókönyvíró volt, ő majd aranyköpésünkben megemlékezünk róla. 49-ben született Maurice és Robin Gibb, a Bee Gees együttes tagjai ezen a napon, illetve na, akkor most jön a következő, na, akkor rögtön áttérünk Puccini-ről a következőre. 1962-ben született az a színész, akinek a nevét szerintem nem mondja ki senki, nem tudja kimondani senki jól.
Akkor mondd ki.
Olyan, mint a David Duchovny, ugye, akit minden alkalommal bemondtak az X-akták elején, ami a rendes kiejtés a Duchovny a nevének, de David Duchovny-nak hívták, hát ez egy olyan, de az, hogy...
Igen, szerintem ez nem teljesen egyértelmű.
Az egyértelmű.
Hogy valamennyire az angolok a maguk nyelvére hangolják, ez minden ország valamennyire a maguk nyelvére hangolja, és a saját kiejtésüknek megfelelő V hajlítja, az szerintem egyáltalán nem gáz, illetve azzal nem tudsz mit csinálni. Van egy olyan, hogy egyáltalán nem egyértelmű. Miért, ő hova való?
Amerikai.
De ugye, honnan kéne tudnod, hogy ez hogy ejted, hogyha egész egyszerűen úgy ejted, ahogy le van írva a...
Hát meg kell hallgatni, hogy hogy mondják ki. Ez egy viszonylag egyszerű
hát szerintem meg
folyamat.
Nem.
De
szerintem meg
hát a kiejtéseknél általában, hogyha nem vagy benne biztos, akkor valahogy egy forrás kell keresni. És akkor
tudod,
ennyi.
Ki fog ezzel szórakozni?
Hát ejtem, az, aki bemondja a tévébe, az biztos, hogy ne szórakozzon vele, ugye? Na de... Rosszul mondja be egy egész országnak, nem tudom hány éven keresztül.
Jó, akkor egy csomószor van olyan, hogy nem tudod, hogy például akiknek, mit tudom én, más ország nyelvéhez ből eredeztethető neve van, akkor az melyik kiejtését is használja.
Ezért például kell meghallgatni.
Shane Tushub, hogy ejti a nevét?
Hogy?
Shane Tushub, hogy ejti a nevét? Mert nem így.
Hát nem így, az biztos. Nem Tasapnak ejti?
Nem.
Nem tudom, én nem hallgattam.
Na, látod,
meg.
De én
nem mondom ki.
Jó, de én meg nem fogok csak azért rákeresni.
Hát de Gábor, neked ez a felelősséget, hogyha kimondogatod, akár hírolvasóként, akár televíziósként, akkor tudnod kell, hogy kell kimondani.
Ha kimondanám, tehát nyilván, hogyha... És mit csinálsz? És hogy keresel rá?
Mert itt igazából... hogy keresel rá? Hát itt egy csomó módszer van, hogy rákeressél. Jó. Nem tudtad, hogy beütöd a nevét és kimondatod, vagy rengeteg díjátadó van, meg akármi.
Akkor szeretném jelezni, hogy nem úgy mondja ki senki. Tehát őt magát megkérdezték, és teljesen máshogy mondta,
szuper,
hogy ő
hát
hogy
akkor,
ejti ki.
Na
most
jó.
Nem hívhatsz fel hogy mindenkit, hogy kedves Duchovny úr, te hogy ejted ki éppen a nevedet?
Nem
simán
kell
lehet,
felhívni,
hogy nem úgy, ahogy
mondom.
Mondjuk a kiejtés program mondja.
A következő az azért nehéz kiejteni, mert a keresztnév és a családi név is nehéz kiejteni, mind a kettőt, de mind a kettő, nyilván a családi névnél áll az, hogy bárhogy ejtheti a család, de a keresztnevét, azt nem úgy ejtjük, ahogy gondoljuk, és az angolok nem úgy ejtik, mint az amerikaiak. Viszont minden angol, amikor így van leírva a név, azt úgy ejti.
Jó, és akkor én, mint magyar, ha valamelyiket kiejtem, akkor már rögtön
hülye
vagyok?
Nem vagy hülye, csak azt mondtam, hogy senki nem tudja. Nem azt mondtam, hülye vagy, ezt mondtam.
Én erről beszéltem, hogyha senki nem tudja, akkor most hadd nézek én utána.
Figyelj, most félreértettél valamit, mert morgósan keltél fel.
Én dehogy
a következőnél azt mondtam, hogy nem tudja senki, szerintem, hogy kell kiejteni.
Igen.
Elkezdtünk vitatkozni, majd mondtam a David Duchovnyt példának,
igen,
de azt viszont kimondták sokszor a magyar szinkronnál, nagyon sokszor a tévében több éven minden keresztül.
Igen.
Az egy hiba szerintem, mert persze, megerősítettek egy rossz kiejtést.
Van-e,
én erről beszélek.
Van olyan, hogy hiba. Okay.
A következő 1962-ben született színésznél, az az érdekes, hogy le van írva ez a név, és ha elolvasod, akkor egyértelmű, hogy úgy kell kimondani, hogy Ralph. De nem úgy kell kimondani a nevét, hogy Ralph, meg nem is úgy kell kimondani, hogy Fiennes, hanem úgy kell kimondani a nevét, hogy Rave, úgy kell kimondani, Rave Fiennes. És az, hogy Ralph, úgy mondani, hogy Rave, ez egy olyan dolog volt nekem, amikor ezt megtudtam, hogy én ideig néztem, mert hogy Ralph Lauren, az Ralph Lauren, nem Rave. Ugye? Úgyhogy amerikaiaknál Ralph a név, az angoloknál Rave.
Épp ezért mondom, hogy ne tegyük már kötelezővé, hogy az ember utána ásson ilyen esetekben, hogy akkor pontosan nála melyik érvényes. Ráadásul, hogyha tudunk olyat mondani, hogy ugyanazt a leírást többféleképpen ejtik ők maguk is.
Szóval, hogy az egyszerű ember ne nézzen utána nyilván, de hogyha mi kimondogatjuk, hogy akkor ki kell mondanunk rendesen szerintem.
Jó, akkor add meg az e-mail címét az összes színésznek, akinél ez nem egyértelmű, hogy rá tudjunk kérdezni, hogy ők ugyan hogy ejtik ki a nevüket. Föl kivándorolta.
És az összes,
tudom én,
egy
ő kapja Németországból, és akkor most a németes kiejtést, vagy
a...
Na jó, ne csináld már.
Hát én meg azt gondolom, hogy nekünk rendesen kell próbálni legalább. Ha elrontottuk, akkor majd megírják a hallgatók, és akkor kijavítanak minket.
És akkor a Faragó Ricsi volt lökött, amikor Romáriúzni kezdett, és az egész ország azon röhögött, hogy miért Romáriú... Mert hogy...
Hát nem volt lökött, szerintem teljesen jól csinálta.
Igen, de akkor jó, akkor viszont senki azóta nem állt vissza erre, és mindenki sép. Tehát akkor
az egy hiba.
Jó,
hogy
tehát
nem
akkor folyamatosan
vissza
és konzekvensen rosszul ejtjük a brazil focisták a neveit.
Így van,
tehát akkor,
pontosan.
Tehát ez egy hiba szerinted.
Hát szerintem az, nem?
Szerintem nem.
Kérdezd meg a Vas és Lovas urat, akiket a német repülőtéren elkésték majdnem a gépüket, és szólította a hangos bemondó, hogy ők mennyire örültek neki.
Mert rosszul ejtették a nevüket.
Hát, de hogyha azt mondod, hát hogy Herr, és akkor németül Vas,
tudom,
és Herr Lovas.
Tudom, hogy ejtik a lovas németül.
Azt,
igen.
Az nagyon jó volt nekik szerintem.
Hát kötelezzük a repülőgép üzemeltetőket, és a repülőtér üzemeltetőket, hogy minden nyelvnek a megfelelő kiejtését azt megtanulják.
Nem,
és
nem ezt mondtam, Gábor.
És...
Láttam, hogy ma nem. Vitatkozós napod
nem,
van. Ennek
nem,
nagyon örülök, mert
nem,
optimista
vitatkozós
péntek
napon van.
Van,
csak nem tartom ennyire súlyos problémának ezt, amit te most felvetettél ennyit. Tehát
azt, hogy a médiában következetesen rosszul mondanak ki valamit, mert nem néznek utána, az szerinted nem egy súlyos hiba.
Nem, egy csomószor nem tudod eldönteni, nem is lehet eldönteni, anélkül, hogy őket megkérdez, mert többféleképpen lehet, én csak ezt mondom, és nem, és csomó esetben szerintem teljesen fölösleges ennek utána járni, ha van egy angolos kiejtés, és nem vagyok benne biztosak, hogy melyiket használják ők maguk. Tehát szerintem csak annyira, nem annyira súlyos ez, és nem annyira fontos ennek akkora feneket keríteni, és mindig utána járni, csak ennyit,
rendben,
ennyit mondtam.
Kamarás Iván is ma született 72-ben, és van ez a Paradis is, francia modell énekesnő.
Paradis.
A Paradics. Paradis Varessa is. Milyen szép volt régen, amikor mondhattuk azt, hogy Verne Gyula, és akkor nem kellett foglalkozni azzal, hogy
most
ejtik ki.
Mondhatjuk.
Csak mondom, akkor mindent magyarosítani kell, úgy, ahogy régen.
Hát az volt a legegyszerűbb kétségtelen.
Na, hát akkor szerintem a Gibb fiúknak küldjünk egy nem azt, amire gondolsz, egy slágert, de nem azt. Mert azt már egyszer lejátszottuk ezen a héten.
Egy feldolgozás lesz? Vagy
nem, 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 egy eredeti.
Ja, oké. Yeah.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát mindenki várja már az ünnepeket. A tőzsdéken, a nyugat-európai részvénypiacokon és a magyar piacon se lehetett komolyabb mozgást látni tegnap. Gyakorlatilag ünnepi hangulatban telt a kereskedés. Valamennyire azért pozitív volt a hangulat, a DAX 0,5%-ot tudott erősödni, a párizsi mutató, a CAC 0,3%-ot, míg a magyar tőzsde felül teljesítő volt, majdnem 1%-ot emelkedett, az OTP 1,3%-ot tudott erősödni, a Richter 1,2%-ot, a Magyar Telekom pedig 0,7%-ot tudott előre törni, úgyhogy egészen szép volt. Azt mondja, hogy... És a fontos közgyűlési határozatokat tett közé az Apennin, hogy fontos személyi változások lesznek az igazgatótanácsban, valamint az auditbizottságban, több helyen is változik a vállalat alapszabálya a közgyűlés határozatának értelmében, ez is érdekes volt, de valójában egy ilyen ünnepi kereskedési nap volt, tehát valószínűleg ez várható ma is. Mi volt az USA-ban?
USA-ban majdnem a szokásos. Volt előző nap egy kis esés, most pedig újra emelkedés volt, és történelmi csúcsokon voltak az indexek, de nem tudtak ott zárni némelyik, és ez szörnyű kimondani, tehát a nap második felében már volt egy kis korrekció, és csak minimális emelkedésre futotta. Egy pillanatig nem voltak egyébként negatívban, de a korrekció napon belül beindult. Hát a forgalom egyre kisebb karácsony előtt, összességében tényleg csak annyit lehet, illetve érdemes mondani, hogy csúcson zárnak a tőzsdék idén is, és egészen elképesztő.
Meglepődött, Ács Gábor, meglepődött, hogy bejött a Czoller
Andi. Így még nem nézett rám a Czoller Andi.
Azért, mert rossz helyen ülsz.
Nem, képzel, nem, figyelj rá.
Ennyi.
Mi az? Rápakoltam
megszűnt.
Rápakoltam a székére.
Elment az adásunk, az a helyzet.
Aha.
Na jó, hát akkor...
De lép tovább, akkor megy a gép.
Tőzsdei helyzetkép hangzott semmi el a Millás reggeliben.
Itt vagyunk.
Aha, csak mint te nem hallod.
Nem, jó, technikai, kis, technikai hibánk volt sajnos.
Na, szóval odapakoltam.
Bejött a Czoller Andi,
és azért nézett rá,
a Gábor mert... átdobott egy pulóvert a másik székre, ez egy téridő infundibulába kergette a stábot, hát és megszűnt az adásunk.
Sapkámat a széken, és leállt itt a stúdióban, nem hallottuk magunkat. No, a lényeg,
már lenyomtam
lényeg,
a tőzsdeszignált sajnos, úgyhogy közben.
Igen,
már befejeztük a tőzsdét, igen, igen.
Jó, akkor a tőzsdéről már nem mondok más nagyjából, de egyet, mert azért ez fontos. A Boeing megveheti az Embraert, és komoly tárgyalás. Mit gondolta? Kántor Endre előre tudta, hogy milyen deal lesz. Kántor Endre gondolta, hogy mekkora akvizíció...
Hogy a fontos dolog az valami repülőgéppel
akvizíció várható a légiparban. Az Embraer árfolyama fölment több mint 20%-ot a tárgyalások hírére, ha minden igaz. Brazil, hát ők inkább ilyen kisebb.
Igen, egy nagy likviditású papírot.
Regionális gépeket gyártanak, érdekes üzletnek ígérkezik, majd még beszélünk róla valamikor.
Köszönjük szépen, Gábor! És akkor jön Czoller Andrea, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk vissza mi. Több minden lesz, például lapszemlézni fogunk, hogy mit, az még nem teljesen biztos, mert olyan sok minden a lapokban nincsen, de azért megpróbáljuk, és akkor illetve utána egy sokkal fontosabb téma jön, mert hogy Pogácsa Zoltánt fogjuk majd tárcsázni, és hát egy elég szomorú témát kezdünk egy kicsit kapargatni, mégpedig a gyermekszegénységet Magyarországon.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
Hallgassa a Millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel 7:30-tól.
Együttműködő partnerünk, a vállalkozások szakértő partnere, a Magyar Fejlesztési Bank.
Hírek a 90.9 Jazzin Czoller Andreától.
A közbeszerzési döntőbizottság megbüntette a BKK-t és a T-Systems-t. Valószínűleg a kőbányai támadó lehet a népligeti gyilkos. A függetlenségi pártok megszerezték a többséget Katalóniában. Változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, délután 0 és plusz 8 fok várható. Jó reggelt kívánok, 5 perccel múlt 7 óra. A közbeszerzési döntőbizottság megbüntette a BKK-t és a T-Systems-t a félkészen átadott E1 rendszer miatt. A Hír TV híradója úgy tudja, a büntetés összege 150 millió forint. A döntőbizottság szerint az ajánlatkérő és a kérelmezett megsértette a közbeszerzésekről szóló törvényt azzal, hogy a BKK közbeszerzési eljárás nélkül újra a T-Systems-t bízta meg a jegyrendszer elkészítésével, annak ellenére, hogy az az első verzióban súlyos hibákat hagyott. Valószínűleg a kőbányai támadó lehet a Népligeti gyilkos. A Blik szerint a 25 év körüli hajléktalan férfi tavaly októberben brutális kegyetlenséggel egy 3 gyerekes édesanyjával végzett a Népliget egyik bokros részén. A lap úgy tudja, a férfi a 15. kerületben csövezett, és agresszivitása miatt nem szívesen voltak vele más hajléktalanok sem. Lehet, hogy akár meg is úszta volna a felelősségre vonást, múlt héten azonban újabb nőt támadott meg Kőbányán a Szállás utcában. Áldozatát életveszélyesen megsebesítette, majd elmenekült a helyszínről. Alap úgy értesült, kihallgatásakor nem csak a múlt heti támadást ismerte el a nyomozóknak, hanem bevallotta azt is, hogy ő gyilkolt a Népligetben. Teljes szeszgyára volt annak a férfinak, akinek a mérgező alkoholos italától a héten 21 ember lett beteg. Az RTL információi szerint a mérgező italt egy romos viskóban állították elő Nagycserén, egy omladozó tanyán. A területen műanyag hordókat találtak tele metilalkohollal, valamint kimosott üvegeket és házilag nyomtatott címkéket. A gyártó valószínűleg a kukából szedte össze a márkás italok üvegeit, amiket kimosott, majd alkohollal, aromák és metilalkohol keverékével töltötte meg őket. Az ügyben őrizetbe vett férfit foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés végtségével gyanúsítják. A férfi a rendőröknek nem tagadott. Elmondása szerint néhány hónapja készíti az italt, és 2000 forintot kért egy literért. 4 órás sztrájkot hirdetett ma reggelre a Ryanair Air Discount légitársaság németországi pilótáinak érdekeit képviselő szakszervezet. A munkabeszüntetés reggel 5 órától 9 óráig tart, és a németországi repülőterekről induló Ryanair járatokra vonatkozik. A nyomás gyakorlással azt akarják elérni, hogy a munkaadó biztosítsa a piaci viszonyoknak megfelelő munkakörülményeket és fizetést a pilótáknak. Mint írták, a pilóták tömött sorokban hagyják el a Ryanair-t, mert csak nem valamennyi légitársaság jobb munkafeltételeket kínál. Az Állampolgárok nevű liberális párt győzelme ellenére a függetlenségi pártok megszerezték a többséget Katalóniában. Ők összesen a szavazatok 47,3%-át kapták meg, míg a spanyol egység pártjait a választók 43,3%-a támogatta. Előbbiek 70, utóbbiak 57 képviselőt delegálhatnak az új katalán törvényhozásba. A választási részvétel rekordot döntött Katalóniában. A jogosultak 81,8%-a szavazott. Az új katalán törvényhozásnak a jogszabályok értelmében január 23-áig kell megalakulnia. Az ENSZ közgyűlés elítéli Donald Trump Jeruzsálem státuszára vonatkozó döntését. 9 ellenszavazattal 35 tartózkodás mellett szavazták meg azt a határozatot, amely érvénytelennek és semmisnek nyilvánította az amerikai elnök döntését, amely a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként ismerte el. Az ENSZ közgyűlés annak ellenére fogadta el a határozatot, hogy Trump előző nap az amerikai támogatások megvonásával fenyegette meg a testületben ellene szavazó államokat. A közgyűlés határozatai jogilag nem kötelezőek, de nagy politikai súlyuk van. A középső területeken felszakadozik a felhőzet, másutt azonban borult marad az ég, gyenge havas eső hószállingózás előfordulhat, a szél több felé megélénkül, északon sokáig megmaradhat a köd, a hőmérséklet délután 0 és plusz 8 fok között alakul. A hírszerkesztőt Szoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel, bár nincs ideig, de a tegnap esti csapadék több helyen lefagyott. Kollégáim azt tapasztalták, hogy sok helyen, leginkább mellékutcákban, parkolókban, szélvédett helyeken, jegesek, csúszósak az utak, vezessenek óvatosan. Az iskolai szünet miatt még igen gyér a forgalom egyébként a városban, jól lehet közlekedni, és a bevezető utakon sincs a reggeli megszokott torlódás. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Get a love.
következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk! Hogyha az az óra velem szemben nem hazudik, akkor már lassan 7:45 lesz. Kántor Endre a stúdióban.
És Ács Gábor.
És most mi is halljuk magunkat, nem csak ti, ez jó hír. Többen megírtátok, ha esetleg máshonnan nem jutnánk információhoz, hogy csak a stúdióban történt valami, amiből mi azt gondoltuk, hogy nem hallatszunk. De... nem így történt, úgyhogy még jó, hogy nem az első, nem biztos, hogy szalonképes reakciót követtük el akkor, amikor szembesültünk a helyzettel.
Attól függően melyik szalon? Na jó, nézzük azt, hogy mit írnak a lapok, illetve mit írnak a kedves hallgatók a 06302010909-re, vagy az infokukacmillastegeli.hu-ra. Ha jött üzenet, akkor azt várjuk. Szerintem később mondjuk fog gyorsan megindulni a forgalom.
Azt
de...
mondja, hogy a házi trollunk érdeklődik, hogy leszünk a két ünnep között. Igen.
Igen, 27, 28, lesz. 29 mind a három napon, azt is el tudom mondani nagyjából, hogy mi lesz 27-én jön ide Katona Csaba a stúdióba félig meddig hallgatói kívánságra, félig meddig a mi kívánságunkra, egy évvégi specialre, nagyon sok mindenről lesz szó természetesen, és azt a receptet is elmondja majd, igen, kedves hallgató, mindenki azt a sörös receptet kérdezi, amit a tévében láttak tőle, szerintem szívesen. Úgyhogy 27-én ő a sztár vendégünk. 28-án pedig hagyományos évvégi Szántó András lesz itt a stúdióban, ahogy azt megszokhattátok nálunk, valamikor mindig évvége fele Szántó András beesik hozzánk ide a stúdióba, és kicsit átbeszéljük 2017-et, meg azt, hogy mit vár 2018-ra, úgyhogy 28-án őt látjuk itt szeretettel, illetve aznap még lesz gasztrorovatunk is, és az IT 2017 legeknek a második felvonása, akkor Horváth Balázs mondja el, hogy ő szerinte mi volt a kategóriánként a legnagyobb dobás idén. 29-én pedig szilveszteri műsorunk lesz, amelybe lehet, hogy bekerül az előző kis blokk is.
Jaj, nem, az nem mondanám.
De az nem olyan vicces, persze. Nem. Szilveszteri műsorunkban már gyűjtöttük egész évben az anyagot, a muníciót, és ezt fogjuk majd celebrálni 29-én, úgyhogy ezzel várunk titeket jövő héten.
No, akkor ami fontos, jó reggelt, alakuló dugó, a 10. kerület másatéren nem tudom mitől, és mintha szókimondó medvék vitáznának a piknik kosáron, ahogy bekapcsoltam a rádiót. Hát nem tudom, mit hallgathat a kedves hallgató.
Az, amikor vitatkoztunk az elején a neveken. Persze. Szerintem. Szókimondó medvék? Hát egy medvénk van, de ő nincs most itt. Nincs. Úgyhogy...
Igen, és valahol vakarózik. És várjunk csak. Andinak jobbulást kíván Katinka, és leírja, hogy kinek sem mindenki tudja jól kiejteni a nevét, de most mit kezdjek azzal a helyvettel, hogy nem merem kiejteni, mert akkor megint...
Az nagyon jó. Olvasd be. Beolvasom én rosszul.
Nem csúszom bele még
egyszer. Mutasod, hogy mit kell rosszul beolvasni. Úgy, kiöntöttem az Ice Tea-t helyes.
Jó, oké.
Melyik az?
A Phoenix.
Phoenix? Hol?
Ja, Istenem, most
hogy... Ja, ott van. Ja, igen.
Hogy mondjuk?
De a Phoenix az már rögtön Phoenix. És igen. Igen, na ez nagyon jó, mert vagy Joaquin, ugye mindenki Joaquinnek, vagy igen. Joaquin.
És engem.
Nem és téged nem érdekel.
Abszolút.
De és nem, te mondod
pont teszek rá, hogy melyiket használja
viszont, akárki. Viszont, ha te mondjuk egy Oscar gálát, vagy egy Golden Globe-ot közvetítesz,
akkor
nézzel utána, ne erről beszéltem.
Nem, akkor hát nem nézek utána, oda jön a csávót, megkérdezem.
Nem, hát hogyha innen Magyarországra innen közvetíted, jó, akkor folyamatosan rosszul mondod
nem,
ki.
Nem, akkor utána nézek. De... simán lehet, hogy utána nézel, és nem derül ki, mert ott is többféle van, és nem egyértelmű, én csak erre próbáltam utána, csak tényleg túllépünk ezen a témán. Jó reggel, fiúk, mi adnak ott az optimizmusra, ha nem az, hogy végre, mától hosszabbodnak a nappalok. Igen, át kéne lendülni itten a morgós vitás péntekből a ünnepi hangulatú.
Ezt megbeszéltük már tegnap.
Szeretjük egymás, gyerekek.
Egyébként péntekbe. Úgy kell kiejteni, hogy nagyon érdekes, úgy kell kérteni, Joaquin. Joaquin. Joaquin.
Joaquin. Megkaptad Katinkától, hogy imádlak, Endre. Na, ez jó, kellett neked, odafordítanom ezt a... azt mondja, ez itt a Muppet Show reggeli kiadása.
Joaquin.
Igen, kedves hallgató, igen, az. És volt még egy, amit viszont eltüntettem, pedig az... Ja nem, az nem közlekedési információ volt. Nem, jó, akkor nincsen viszont olyan, ami fontos lenne.
Na gyerünk, Joaquin, menjünk tovább.
Olvassuk el, mibe fektett Soros György. Az a helyzet, hogy az öreg rutin azt mondotta el. Tehát amikor megláttam a nagy cikk a Világgazdaságban, Mészáros Lőrinchez tartozó labban, hogy napelemgyártó és élelmiszeripari cég is található Soros kedvencei között, én már rögtön arra gondoltam, hogy valami olyan lesz, ami más napokban szokott a Soros név kapcsán, de nem.
Ha nem?
Hát tényleg leírják, hogy a Soros hedge fundja mibe fektetett az idén, és ezek egész jól muzsikáltak. Nem mintha az öregnek túlságosan sok köze lenne már ott a befektetési döntésekhez, azért ezt tegyük hozzá, ez alapban mondjuk nem szerepel, de ezért tényleg nyilván érdekes lehet, hogy mivel nyertek. Egyrészt a Solar Edge Technologies, ami jól hozott, ebbe a harmadik negyed évben szálltak be, 20 millió dollárra, és a harmadik negyed évben kiválóan teljesített a napelemes társaság, fölülmúlta az összes elemzői várakozást, stb. Akkor itt van még a Monsanto-ba is benne vannak, aztán a korábban a Yahoo-ból kiszervezett befektetési és vagyonkezelési cég az Ataba 15%-os részesedéssel rendelkezik az Alibaba-ban, és az Ataba-ban volt nagy pozia a Soros alapjának, Soros hedge fundjának, az is jól muzsikált. Aztán egész évben gyűjtögették az adattárolás egyik úttörőjének számító Interxion. Na, hát igen.
Na tessék, hát nem csak a Joaquinnál van bajod.
Hát látod, nem csak jó. De a követ, figyelj, de még a Kraft Heinz-be se vagyok teljesen biztos, és most már semmit nem fog tudni kiejteni a mai nap. Ezen parázzak egész nap. Bittom, Heinz Mustár részvényt vettek, és kész. És nem érdekel, hogy ejtik, amerikaiul vagy németesül. Jó, Soros is megvette, anélkül, hogy tudta volna, hogy ejtik ki. És nem foglalkozott vele, hanem szétnyerte magát rajta, és hagyjuk már ezt a fenébe. Na, mi van még a Világgazdaság?
Még a napit leesett, mondom, jó?
Jó, addig mondjad.
Amíg fölveszed, kérlek szépen, azt írják ma reggel a napi.hu-n, hogy az aranykora lejárt, és ezért az anyagért őrül meg a világ. Miközben az árupiacok az idén 4%-kal zsugorodtak, van egy termék, amelynek ára 120%-kal nőtt egy év alatt, a kobalt ára. Ez a kobalt a természetben elemi állapotban nem létezik, mégis ez hajtja a digitalizációt és a csúcs technológiával szerelt gépeket. Jobb befektetés lehet még sokáig, mint bármilyen más nyersanyag, és erről cikkezik, kérlek szépen, a napi.hu. Közben egy nagyon klassz kis árupiaci termék árváltozás grafikon is van. Hát igen, a kobalt nagyon vezet, de a palládium is ott van 51%-kal, a lítium 29%-kal, a réz, ugye, a nagyipari mutató 22%-kal, és a mínuszos oldalon pedig ott van a kolumbiai kávé 12%-os mínusszal, és a cukor brutál nagy esés, 30%-os esést szenvedett el 2017-ben a cukor.
Aszvételsz kiépítheti a tramtrain pályáját Szeged és Hódmezővásárhely között.
Hát én ezt nem tudom neked megmondani.
Mi meglepő.
A homlokomra csapok, és akkor talán...
Hatalmas vágányzár lesz jövőre, és stratégiai fontosságú magyarországi vállalatok vasúti kiszolgálását is jelentősen megnehezíti. Hát meg persze itt majd a vonattal bejáró kedves hallgatókét is, például a 40A vonal Keremföld érfelső közötti szakaszát is kizárják, de erről már beszéltünk annak idején Ondó Gergővel, majd érdemes lesz fölfrissíteni, ahogy közeledik az időpont, hogy készülni lehessen rá. Januárban sem kerülnek több az új autók, nyugtat meg a Világgazdaság, miután körkérdést intézett autó kereskedőkhöz, és a válasz az volt, hogy hiába lesz magasabb az infláció, hiába növekednek a bérterhek és egyéb költségek, nem lesz növekedés. A első 9 hónap alapján a lista, bár erről beszéltünk, de ha valaki esetleg nem hallotta volna, Suzuki, Ford, Skoda, Opel és Volkswagen, illetve hát akkor már tegyük ide a Toyotát is, amely összesen 2 darabban maradt le a Volkswagen mögött, 7490 és 7488 darab. A vezetőanyag a világgazdaságban csúcsai voltak a világ tőzsdéi, elemzők is nyilatkoznak, de hát nekünk is nyilatkoztak, meg erről beszéltek, úgyhogy ezt átugrom. Ellenben a Magyar Nemzetből kiemelném már semmit, mert hogy nem találtam semmi olyat, ami idézhető lenne belőle.
Akkor menjünk tovább.
Politikával természetesen, meg hát itt lépnek lavak az újságírók is, akik az elmúlt hónapokban szállítottak mondjuk használható és exkluzív információkat. Nekem úgy tűnik, hogy kicsit erre most már nem annyira van kapacitás, vagy nem figyelnek, vagy nem tudom.
Na jó, akkor menjünk tovább, ez volt a lapszemlénk, hamarosan Pogácsa Zoltán közgazdászt, szociológust hívjuk, és ő az első megszólaló gyermekszegénység témában itt nálunk, egy komoly posztot írt erről, amit át is vett a Gyermekétkeztetési Alapítvány az oldalán, és ezzel az interjúval fogunk megágyazni majd a 8 órás interjúnak, amikor pedig majd a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnökével beszélünk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet segíteni, nem csak karácsonykor természetesen. Úgyhogy hamarosan Pogácsa Zoltán következik itt nálunk. They say, baby, you learn from those you love. Well, you taught me a thing or two. I got the biggest lesson of them all. The day you put me down, girl, and told me we were through. There are no aimless days, just pointless ways. Neither, baby, the past nor the future are at stake. There's nothing aimless in a lie. You're not blameless when you try. Baby, you can't, girl, behave by mistake. Understanding is easier than imagining. I get it, you're gone, but I don't know where to look. If the future's in the past, I won't be reading that book. So uncertain. If you're lucky, baby, I wish that I could imagine something new. If the future's just dwelling in the past, well, I'm telling you, I won't be staying. No, I'm just passing through. But I don't know where to look. If the future's in the past, I won't be reading that book. Hey, yeah. The end is, it's a great way to begin. And I pray the Lord your soul to keep. Oh, the future's so uncertain. If you're lucky, well, I wish that I could imagine something new. If the future's just dwelling in the past, well, I'm telling you, I won't be staying, no, I'm just passing through. Understanding is easier than imagining. I get it, you're gone, but I don't know where to look. If the future's in the past, I won't. Hey, hey. Understanding is easier than imagining. I get it, you're gone, but I don't know where to look. If the future's in the past, I won't be reading that book. És akkor az a téma, amit beharangoztunk itt a Millás reggeliben, itt van velünk a vonalban Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, hallgatok!
Hát azért foglalkozunk most ezzel a témával, mert szeretnénk majd egy kicsit arra felhívni a figyelmet, hogy a gyermekétkeztetési alapítványnak hogy lehet segíteni, hogy lehet a gyerekeknek segíteni, és ezzel az interjúval ágyazunk meg annak a témának. Arról van szó, hogy korábban írtál egy posztot arról, hogy Magyarország az igazságtalanság és a gyerekszegénység országa, és hát nem nagyon vannak ebben a tekintetben jó adataink, sőt, egészen megdöbbentő az arány, ha az ember belegondol.
Hát igen, az igazságtalanság az azért, mert van egy 2007-2010 közötti felmérés, ami azt mutatja, hogy egy nemzetközi felmérés, hogy Magyarországon a legkisebb az esélye felemelkedni azoknak, akik a társadalom aljára születnek, onnan felemelkedni a társadalom tetejére, és bár ugye előtte mi nem nagyon mértük ezt Magyarországon, már hogy a magyarok nem érték, nem voltak kíváncsiak saját maguk esetében erre az esélyhányadosra, és utána sem mérik, tehát egyszerűen Magyarországon megszűnt ennek a mérése az úgynevezett társadalmi mobilitásnak, de ez egy nemzetközi EU-s felmérés, és az azt találja, hogy a legrosszabb a esélyünk az egész EU-ban. És ugye 2007-10 óta viszont még romlottak azok az alrendszerekből, még több pénzt vett ki az állam, amelyik ezekre esélyt teremt. Na most hogyan kapcsolódik ez a gyerekszegénységhez? Úgy, hogy tulajdonképpen mi azt is mérik, nagyjából egy ilyen két évente az EU-nak, az Eurostatnak vannak adatai a gyerekszegénység mérésére, és ezek azt mutatják, hogy Görögország, Románia és Bulgária után Magyarországon a harmadik vagy a negyedik, attól függ, melyik évet nézzük, vagy harmadik vagy negyedikek vagyunk alulról abban, hogy a hányad része a magyar gyerekeknek él szegénységben, és hát ez egy ilyen 30% környékén mozog, tehát nagyjából mondjuk minden harmadik magyar gyerek az olyan típusú szegénységben él, ami mondjuk anyagi, nagyon komoly anyagi deprivációt jelent.
Minden harmadik?
Igen, az jön ki ebből nagyjából.
Hát ez nagyon kemény.
Igen. Hát bárki fölmehet az internetre, és European Social Survey-nek nevezik ezt a nemzetközi összehasonlítást, és ott bárki látja, hogy borzalmasan rosszak az adataink, és ez egyébként még az érdekes, hogy ez nem egy régiós tulajdonság, tehát hogy nagyon sok mindenben hasonlít Magyarország a kelet-európai régióra, de ha megnézik az adatokat, akkor azt látják, hogy mondom, Bulgária, Románia még ilyen magas arányú Magyarországgal együtt a régióból, de mondjuk Szlovákia, Csehország kifejezetten a kedvező arányú országok között van, tehát a visegrádi országokból egyik másik az kifejezetten azok közé, az országok közé tartozik, amelyek mondjuk, azt nem mondom, hogy felszámolták a gyerekszegénységet, de Nyugat-Európához hasonlóan alacsony a gyerekszegénység aránya ezekben az országokban.
Igen, amiről beszéltünk most, hogy ez a társadalmi kirekesztettségnek a mértéke, ez is nagyon durva szerintem, de van még egy másik mutató, ami még keményebb, ez pedig a súlyos anyagi deprivációban vagy ezzel küzdő gyerekeknek az aránya. Hát itt sem túl szép a kép egyébként, itt gyakorlatilag csak Bulgária van mögöttünk, a kimutatás szerint Románia meg is előzött minket.
Ez így van, sokan azt gondolják, hogy Magyarországon mondjuk az idősek a szegények, mert hogy gyakran látunk idős szegény embert, és hát persze vannak idős szegények, tehát mondjuk a nyugdíjasok környékén is találunk olyan nyugdíjasokat, akinek brutálisan alacsony a nyugdíja, de a nyugdíjasok arányában azért relatíve kevesebb az igazán szegény, viszont amikor valaki sok gyereket vállal, akkor ott kifejezetten az Magyarországon majdnem egyenlő a szegénység vállalásával, tehát a több gyerekesek között nagyon sok szegény van, és ha bármilyen demográfiai csoportot keres az ember Magyarországon, amelyikre igazán jellemző a szegénység, akkor a gyerekeket találja meg érdekes módon. Pont a gyerekekre a jellemző a legnagyobb arányban az ilyen típusú, tehát hogyha ilyeneket keres, hogy férfiak, nők, fiatalok, idősek, stb., akkor érdekes módon pont a gyerekek az a csoport, ahol nagyon nagy arányban jellemző.
És akkor itt érdekes az, bocsánat, amit az elején mondtál, hogy mennyire igazságtalan is az egész rendszer, hiszen ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz vagy lehetetlen utána kitörni ebből a státuszból.
Ez így van, ez azért függ össze ez a két dolog, mert ugye a gyerekek nem önálló keresőek, tehát nekik vagy a szüleiknek kellene felemelkedni tudni, vagy az állami transferekből kellene valahogy eltartani őket, de egyik sem igazán működik Magyarországon. Olyan szinten leépítettük a jóléti államot, ami hát a jóléti állam az nem azt jelenti, amit sokan képzelnek, hogy a gazdagoktól elveszem a pénzt, és megetetem a szegényeket, majd megint elveszem, és megint megetetem, hanem Nyugat-Európában ez olyan szerepet tölt be, hogy esélyt. Tehát természetesen van szociálpolitika is, tehát, hogy ideig, óráig meg kell etetni a szegényeket is, de igazából az esélyteremtésről szól. Tehát, hogy azokon a területein az országnak, ahol nagyon gyenge az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer, a közösségi közlekedés, az átképzés, ahol magas a munkanélküliség, na oda transferálni és esélyteremteni jobb iskolákat, jobb egészségügyi ellátást, de Magyarországon ezek azok a mechanizmusok, amelyek nem működnek. Tehát ott van nagy eséllyel gyenge iskola, ahol eleve a szegények élnek, ott nincs mondjuk egyáltalán gyerekorvos Magyarországon, ott, ahol a legtöbb gyerek van, ott van a legkevesebb gyerekorvos, és mondjuk Budapesten, ahol a legkevesebb gyerek születik, ott van a legtöbb gyerekorvos a egészségügyi közgazdászok adatai szerint. És így tovább, és így tovább. Tehát pont azok az esélyteremtő mechanizmusok hiányoznak az ország szegényebbik részéből, ahol ezek a szegény gyerekek nagy arányban laknak, amelyek egyébként sokkal jobbak ott, ahol viszont sokkal kevesebb gyerek van.
Hát nem egy vidám téma, az biztos, és foglalkozunk is még vele, de neked azért megköszönjük az egész éves szakértelmedet, amit nyújtottál itt nálunk a Millás reggeliben, és nagyon boldog ünnepeket kívánunk neked, jövőre meg reméljük, hogy számíthatunk rá továbbra is.
Természetesen boldog karácsonyt nektek is, és a hallgatók.
Köszönjük szépen, szervusz!
Sziasztok!
Pogács Zoltánnal beszélgettünk, közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense, gyermekszegénység volt a témánk, és majd 8 óra után visszatérünk ebben a témában a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnökével, Kromek Henriettel beszélünk. Hát nagyon érdekes ez a depriváció egyébként, és érdemes a deprivációs index pontjait megnézni, például a napi háromszori étkezés az egyik pontja, ami természetesen azoknál a gyerekeknél, ugye a harmadáról beszélünk, a gyerekeknek hiányzik. Úgyhogy ezzel kapcsolatban majd még visszatérünk. Most azonban jön majd Czoller Andi legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig Vágó Attilával, a Concord vezető elemzőjével fogunk beszélni, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével. Tegnap szó volt például a CIG papírjairól, ugye a Bét legfrissebb ilyen elemzése, ajánlása kapcsán beszélt róla Balázs, és akkor Attila hallotta ezt az egészet, és kicsit ki szeretné bővebben fejteni az ajánlást a CIG papírokkal kapcsolatban, úgyhogy ez a következő témánk itt a Millás reggeliben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin Czoller Andreától.
Balesetek miatt teljesen lezárták az M0-ást Nagytartsánál. Az 57-es kilométernél több jármű összeütközött, a rendőrök teljesen lezárták a Megyeri híd irányába tartó oldal forgalmát, és torlódás alakult ki, írja a police.hu. Az eddigi adatok szerint egy ember sérült meg. A megrongálódott járművek a teljes jobb pályatestet elfoglalják. Az M15-ös autóúton az M1-es autópálya lehajtójánál egy kamion és egy busz ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben. Összefognak a legnagyobb broker csődök károsultjai, számolt be a Magyar Hírlap. A Questor, a Hungária és a Budakes ügyében érintett emberek per közösséget alakítottak. A benyújtott periratban az alperesek felelősségének megállapítását kérik a 2015 tavaszán felszámolás alá vont broker cégek és kapcsolt vállalkozásaik jogellenes tevékenysége által nekik okozott mintegy 28,8 milliárd forintnyi kárral összefüggésben. Egy másik nagy csalás, a Kun Mediátor ügyben pedig folytatódnak a tanú meghallgatások. A főpolgármester szerint a 3-as metró akadálymentesítéséről népszavazásra feltett kérdés pontatlan és értelmetlen. Tarlós István a köztévében azt mondta, az akadálymentesítéssel összefüggésben nem a szándék hiányzik, nagyon sokat harcoltak ezért a felújításért és rengeteg pénzbe került. Hozzátette, munkatársaival mérlegelni fogják, hogy a Dózsa-György útnál nem lehetne építeni egy liftet, ami hozzávetőleg 1 milliárd forintba kerülne. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője szerdán jelentette be, hogy 9 ellenzéki párt összefogott és közösen gyűjti az aláírásokat azért, hogy a budapestiek népszavazáson dönthessenek a 3-as metró teljes akadálymentesítéséről. Az Európai Unió meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat. A korlátozó intézkedések a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak, és 2018. július 31-ig maradnak érvényben. A tájékoztatás szerint a döntés azt követően született, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár az Európai Tanács decemberi ülésén részletes tájékoztatást nyújtott a Minszki megállapodások végrehajtásának állásáról. A középső területeken felszakadozik a felhőzet, másutt azonban borult marad az ég, gyenge havas eső hószállingózás előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, északon sokáig megmaradhat a köd, a hőmérséklet délután 0 és plusz 8 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A főváros közelében baleset miatt továbbra is le van zárva az M0-ás autóút Nagy Tarcsa közelében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Kerülni az M31-es autópálya és a 3-as főút felé, illetve a főváros irányában lehet. Élénk a forgalom a bevezető utakon, a Budaörsi úton, a Bécsi úton és az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, de még mindenütt folyamatosan lehet autózni. Tart a közműépítés Újpesten az Árpád úton, az István úttól a Kassai utcáig útszűkületre kell számítani. Csepelen a Hollandi úton gázvezetéket építenek, a Fürdő utca közelében sávlezárásra készüljenek. A Szépvölgyi úton felfelé a 3-as Határhegyi út után korlátozásokra számítsanak vízvezeték javítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát a Tömő utca és az Üllői út között 15 óráig, illetve 20 óráig a Práter utcát is a Kisfaludi utcánál építkezés miatt. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Get up, stand up for your rights. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get Tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
Hát beszámoltunk róla tegnap, hogy 2 rendszeresen elérhető 10 közepes méretű részvény elemzése a Bét honlapján. Ezekre hírlevélben is fel lehet iratkozni, és az a lényeg, hogy az elemzések mellett ugye a papírok likviditásának elősegítésére a Bét az árjegyzésért is fizet a feladatra szerződött tőzsdetagoknak, az új szolgáltatás indításával pedig az volt a célja a tőzsdének, hogy tovább növekedjen a befektetői bizalom a kisebb papírok iránt, és a kereskedési aktivitás is ezekben a részvényekben. És a Concord, az Apennin, a Cig, Pannonia, a Duna House elemzését vállalta. Tegnap beszéltünk erről hazai piac rovatunkban, többek között arról, hogy a cégnél 356 forintos célár, 475 forintos volt ugye az áruár, 356 forintos célárt határoztak meg, és eladásra javasolják, és így ezt halva Vágó Attila, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője jelentkezett, hogy egy kicsit ezt bővebben is kifejteni. Itt van velünk a vonalban. Szervusz Attila!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Balázs, itt az elérhető hozamok kapcsán beszélt ezekről a papírokról, és elemezgette, hogy esetleg mit és hogyan érdemes ezekkel kapcsolatban. És akkor nézzük ezt a cíget egy kicsit bővebben.
Hát igen, hát előjáróban szeretném elmondani, hogy semmiképpen sem a népszerűség hajhászása inspirálta engem, amikor ráírtam erre a dolgozatra azt, hogy eladásra javaslom a papírokat, illetőleg még csak azt sem mondanám, hogy a mély meggyőződés. Egészen egyszerűen a rendelkezésre álló információkból ezek a számok jöttek ki. Egy picit elmosolyodtam azon a hétvégén, amikor ezzel foglalkoztam, és olvastam az egyik hírportálon az egyik stakeholdernek, egyik befektetőnek a nyilatkozatát, hogy relatíve könnyű értékelni a Cig Pannoniát. Tehát ezzel a családom kapásból nem értett egyet, mert akkor megkérdezték, hogy miért kell ebbe 3-4 hetet is beleölni, hogy az ember tisztába kerüljön a pontos értékkel, vagy egy feltételezett pontos értékkel. Egyáltalán nem könnyű értékelni a Cig Pannoniát. a biztosítók egy teljesen más állatfajták, mint a megszokott vállalatok, akikkel általában találkozunk a piacon. Nem bútorgyárak, nem egyszerű termék előállítói, hanem nagyon bonyolult termékstruktúrával rendelkeznek. Csak egy példa erre, hogy a úgynevezett unitlink termékeket igazából a felhasználók 42%-a meg sem érti. Tehát magát, akik a termékeiket megveszik, azzal nincsenek tisztában, hogy mit vesznek az emberek. Ez egy friss tanulmánynak a konklúziója.
Igen, hát és ha tisztában lennének, akkor kevesebben vennék meg, azért ezt is valószínűsíthetjük, nem?
Én ebben most nem foglalnék állást. Nyilván ebben nekem, mint aki a pénzügyi szektornak egy közvetítő más területen működöm, nyilván megvan erről is a véleményem, de én most azt vizsgálom, hogy ezzel lehet egyáltalán értéket létrehozni, vagy sem. És önmagában az eladás végső soron egy értékteremtő művelet, tehát akkor érdemes foglalkozni azzal, hogy mekkora is ez az érték. Na most a probléma itt leginkább abban van, hogy mekkora az a nagyságrendű összeg, amit egy befektető hajlandó fizetni azért, hogy átvegyen egy kockázatot egy biztosítótól. És amikor arról beszélünk, hogy kockázat, akkor ugye az ugye kapásból az embereknek az jut eszébe, hogy bizonytalanság. És ezeket a bizonytalanságokat körvonalazni, meghatározni, matematikai módszerekkel, hát úgymond megjeleníteni, nem egy egyszerű feladat. Úgyhogy mindenkinek, aki arra gondol, hogy erre adja a fejét, hát azt javaslom, hogy kétszer gondolja meg. Mert ez egy nagyon időigényes és nagyon fárasztó és elég komplikált történet. Tehát egyáltalán nem egyszerű értékelni a biztosítót. Na most a legjobb tudásom szerint pedig ezek a számok jöttek ki. Uh-huh. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a 352 forintos célár a jelenlegi operációra vonatkozik, és itt is meglehetős jó indulattal viszonyultam a társasághoz, tehát megengedő voltam, ha úgy tetszik, bizonyos paraméterekben. Ha szigorúbban veszem az elemzést, akkor ennél nyilván alacsonyabb célár jött volna ki. Ugyanakkor a dolgozat, ami egyébként két részből áll, egyrészt bemutatja a jelenlegi operációnak az értékteremtő képességét, másrészt pedig nagyon hosszasan próbálom ecsetelni azt, hogy egyáltalán hogyan kell hozzáállni egy biztosító pénzügyi kimutatásainak a megértéséhez, mert velük kapcsolatban teljesen igaz az a mondás, hogy nem az, aminek látszik. Amit az ember lát a eredmény kimutatásban vagy a mérlegben, annak a nagy része az ügyfeleké és nem a biztosítója. Az embereknek ki kell tudni hámozni abból, hogy ebből az egész katyvaszból, hogy mi tartozik a befektetőkre és mi tartozik az ügyfelekre. Ez már önmagában egy elég fáradtságos folyamat, és úgy gondoltam, hogy talán megér egy misét, hogyha én ezt egy picit jobban feltárom a publikum irányába. Nyilván nem várom el senkitől sem, hogy végigolvasson egy 90 oldalas elemzést, és belemélyedjen ennek az elméleti hátterébe, de aki igazán mély ismeretekkel akar bírni, és nyugodtan akar viszonyulni egy ilyen befektetéshez, talán megéri foglalkozni vele.
Ez Attila,
visszatérve, tehát két részre áll a dolgozat. Az egyik bemutatta a jelenlegi operációt, ennek van egy ilyen értéke, ez a 356 forintos célár. Ugyanakkor kísérletet tettem nagyon-nagyon hozzávetőlegesen arra, hogy mi lehet azután, hogyha a konzum beszáll a cikkbe, illetve a cikk beszáll a konzumba. Na most innentől kezdve science fiction, és pontosan ez az, ami nyár óta megy a piacon, hogy van egy vízió, és egy víziót nagyon nehéz beértékelni. Mert itt mindenki, mint a magyar fociba elmondhatja a véleményét, és mindenkinek tulajdonképpen valamilyen szinten igaza van. Nekem lehet, hogy korlátosak, vagy nem annyira dús a fantáziám, amikor azt mondom, hogy 456 forint, de ezt megpróbáltam azért egy picit tárgyszerűen megjeleníteni, hogy miért. Ugye a biztosítási piacnak a mérete az adott. Akár mekkora is a víziónk, az adott. Éves szinten 940 milliárd forint mondjuk a díjbevétel a biztosítási szektorban, durván fele-fele arányban élet, nem élet üzletágban. Amiben lehet itt gondolkodni, az az, hogy a nem élet üzletágban a cikk kap majd egy csomó üzletet. Bár ez a kijelentés, hogy kap egy csomó üzletet, ez már önmagában ilyen kérdéseket vett fel, hogy eddig miért nem kapott. Mondhatjuk azt, mert több lesz a tőkéje, és akkor sikeresen tud akvirálni, és sikeresen tud menni új üzletek felé, amik eddig nem voltak elérhetőek a számára, de lássuk. Na most amit én vitattam az elemzésemben, az az, hogy itt hirtelen akkorát ugrott az árfolyam, akkor a prémium termelődött az árfolyamba ahhoz képest, ahol korábban kereskedtek a ciggel, amit véleményem szerint a piac méretéből a legjobb indulattal is feltételezhető profit akvirálás sem tud megmagyarázni. Tehát, hogyha most a biztosító hirtelen, és ez nagyon fontos, hogy holnaptól kezdve duplájára nő, akkor sem magyarázható meg ez az árfolyam emelkedés. És itt nem arról van szó, hogy majd két év múlva lesz neki 20-30 milliárd forinttal több díjbevétele, ami szerintem már most egy álom, és ebből lesz neki egy még egyszer annyi profitja, mint amit most tud, hanem hogy holnaptól. Mert ugye a részvényár az a jövőbeli cashflow-nak a jelen értéke, de az azt jelenti, hogy már holnaptól el kell indulni ugye ennek a cashflow-nak a termelésének. Ez szerintem az, ami állam. Ha meg később letoródik az egész, akkor meg annyival többnek kell lenni, sokkal többnek kell lenni, mert a későbbi cashflow-nak a jelen értéke az ugye értelemszerűen alacsonyabb. Szóval ez egy bonyolult dolog, én nem azt állítom, hogy nekem van igazam, vagy az én elemzésem pontos, én csak egy józan véleményt próbáltam megfogalmazni, de nem szeretnék emiatt mondjuk tanúvédelmi
programot. Kaptál visszajelzéseket? Mit tudom én, spekulánsok megkedestek, vagy ilyesmi, akik ebbe utaznak?
Az esett a legjobban, amikor mondjuk beszélgettem a generálnak, a chief aktuáriusával, hogy Attila, biztos jól számoltad a meg nem szolgált díjbevételeknek a tartalékát. Na most ez egy olyan kérdés volt, amit a szakma tett föl nekem. Igen. És mondtam neki, hogy Norbi, nem. Valószínűleg nem, mert nem tudtam belőni azt, hogy a jelenlegi tartalékképzés ez képest mennyi profit lesz ezen. És lehet, hogy túlbecsültem, és akkor túlbecsültem az árfolyamat is. Mert egy szakértő, amikor így ránéz, az látja azért, hogy hoppá, itt vannak azért egy kis tiklik ebben a történetben.
Uh-huh. Egyébként
mondom, az álmokat én nem szeretném.
Értem. Na most az egész nyilván nem szól ekkorát, hogyha két héttel korábban elkészülsz fel, amikor még nincsen konzum üzlet, és akkor még az árfolyam sem ment föl 500 forintra, és te pont 500-nál dobtad ki, miközben akkor 300-on volt az árfolyam, akkor egy gyenge kis, egy kellemes kis tartás lett volna belőle, és gondolom akkor nem lett volna ekkora.
Elképzelhetett, hogy rúgtam ki magam alól a széket, amikor már gyakorlatilag finalizáltam az egész elemzést, és kijött ez a hír. Uh-huh. Ugye talán lehet, hogy célszerűbb lett volna picit várni, de hát minket a szerződést kötött ilyen szempontból, aha, hogy mikorra kell elkészíteni, hogy egy picit tisztább legyen a kép a kettőjük operációjával kapcsolatban. Már csak a tekintetben is, hogy most tényleg az a közgyűlés jóvá hagyja. Az MNB azért rá kell, hogy nézzen eléggé szigorúan erre a történetre, mert hát ugye 4 milliárd forintot beteszek egy ma még vízió papírba, ugye a konzumba, aminek bárhol lehet az árfolyama, lehet kétszer ennyi, mint ma, de lehet a fele is, azért az viszi a tőkét, hogyha az bukta. Tehát kell értékelni, és ez egy kockázat a biztosító működésére. Tehát én a biztosító helyében biztos, hogy amint lehet, és hogyha nem korlátozzák, akkor csökkenteném a konzumban a részesedést. Uh-huh.
Oké,
köszönjük szépen, érdekes volt.
Érdekes, hogy tudjuk a hátterét az egésznek.
Uh-huh. És akkor nagyon boldog ünnepeket nektek is.
Hát nektek is, és a hallgatóknak is. Köszönjük, és ezt az évet lenyomta.
Igen, és akkor majd várjuk a további a szakszerű elemzéseket. Nagyon fontos a piacnak, hogy ilyenek szülessenek. Köszönjük szépen, szép napot.
Köszönjük szépen, viszont
hát. Szia.
Vágó Attilával beszélgettünk, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével cig papírok kapcsán megfogalmazott, a Bét új programjában megfogalmazott ajánlásról, elemzésről volt szó. Gyorsan megyünk is tovább, hamarosan devizapiaci információk következnek. Some fans for
erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Kuti Ákos van itt velünk a vonalban, aki nem más, mint az MKB Bank vezető elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Na nézzük akkor, mi történik a devizapiacon. Legfontosabbakat előre, van itt ez a Trump által és az ő kis arany tincsei által hajtott történet. A dollár ugye, úgyhogy euro-dollár, mint nagyon fontos, és akkor egy kicsit a forintunkat is majd, mert az is nagyon érdekes.
Bizony, vannak izgalmak a devizapiacokon. Kezdjük az euro-dollárral, ahogy azért láttuk és vártuk, hogy az adóreform megszavazását megelőzően azért tud izmosodni a zöldhasú, ez is történt, és ahogy megszavazták, lényegében elindult egy pozíciózárás, a legfontosabb keresztben, hogy a korábbi dollárpozíciókat zárták a befektetők, és ez okozott valamekkora mértékű dollárgyengülést. Aztán jött a tegnap este, és ilyen tekintetben kicsit átrajzolta a piaci mozgásokat, hiszen megjelent a katalán előrehozott választásoknak az elsődleges eredménye, és ebből az tükröződött, azt lehetett kiolvasni, hogy többségbe kerültek azok, akik az elszakadást pártolják, és ez okozott némi kilengést a devizapiacokon, hiszen azt gondolták a szereplők, befektetők, hogy ennek nagyon, főleg így az év vége felé nem lesz hatása a devizapiaci kereskedésre, de mégis most az a verzió került előtérbe, hogy esetleg mégiscsak elszakadnának, vagy elszakadna Katalónia Spanyolországból. Ez volt egy kis turbulens időszak, néhány óráig láttuk a mozgást az euró gyengülését a kereskedésben, de pont azért, mert ez a verzió, vagy ez a forgatókönyv korábban is felmerült, rájöttek a szereplők, vagy visszaemlékeztek azokra a mondásokra, hogy az elszakadás nagyon jól hangzik, de amikor elkezdték megvizsgálni ennek a diplomáciai, gazdasági, társadalmi hatásait, akkor azért nagyon hamar rájöttek a szereplők arra, hogy mondjuk úgy, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, nem olyan biztos, hogy jól járnának ezzel az elszakadással, és a végén könnyen lehet, hogy majd amikor kormányt alakítanak, összességében egy ilyen felhívó csomagot látunk, ezért nem volt nagyon markáns hatása a devizapiacokon ennek az információnak.
Na, érdekes. És mi a helyzet a forintunkkal? Erőre kaptunk?
Erőre kaptunk, ebben sok-sok tényező játszott szerepet. Egyrészt van egy régiós fellélegzés a devizapiacokon, hogy a lengyel zlotyi és satúba került az elmúlt néhány hét folyamán a politikai kockázatok miatt, de itt is enyhülni látszik a feszültség, egy régiós devizák is erőre kaptak, a cseh korona is menetelt a hét folyamán. Van ennek nyilván egy olyan hat lába is, ami a globális egybanki döntésekből fakad, de mind a Fed, mind az LKB azért megerősítette decemberben a tartósan alacsony kamatpolitikáját, illetve a hét folyamán az MNB is hasonló várakozásokat tett közzé, tehát összességében ez nagyon kedvező hangulatot teremtett a devizapiacokon, és hát láttuk azt, hogy ilyen vonatkozásban azért a piac felfigyelt arra, hogy az év vége felé közeledve azért valamelyest felpöröknek az EU-s forrás kifizetések, a transferek, amik szintén hozzásegítették a forintot ahhoz, hogy erősödjön a fél devizákkal szemben. Úgyhogy ma reggel már 312 alá kerültünk a kereskedésben, ami majdnem egy 3-7-es csúcsnak felel meg az euróval szemben, és hát arra számítunk, hogy maradunk itt továbbra is, vagy marad a forint ereje az év hátrálevő napjaiban, úgyhogy itt ez a 312-es szint környékén valószínűleg itt marad a kurzus a következő napokban.
Ágos, szuper. Akkor nézzünk egy pár legtörténetet, hát hiszen tavaly is annyira, hogy is mondjam, látnokszerűen megjósoltál dolgokat.
Azt, hogy jósoltunk volna, azt azért meg egy merésznek mondanám, inkább azt mondanám a csapattal.
Nagyon ügyesen elemeztétek, így van. A rendelkezésetekre álló információkból a lehető legjobb következtetést hoztátok.
Ilyen tekintetben jó prognózisokat fogalmaztunk meg 2016 végén, hogy emlékezzünk vissza, akkor még kevesen voltak a piacon, kevesen voltunk a piacon, akik azt mondtuk 2016 végén, hogy a dollár gyengülését várjuk a 2017-es év folyamán, illetve a font erősödését, és hát ha visszatekintünk az idejében, jó gondolkodtunk 2016 végén, hiszen mind a két deviza prognózis pozitív hozamot eredményezett. Itt megint felmerül a kérdés, hogy mi az, amit be tudunk tenni a hallgatók, az ügyfelek karácsonyfája alá egy plusz ajándékként, mint a devizapiaci prognózis. Ilyen vonatkozásban azért kicsit más most a helyzet, hiszen tavaly elég markáns véleményt tudtunk megfogalmazni. Most azért sokkal kiegyensúlyozottabb balka piaci erők, akár az euró-dollár vonatkozásában is. Most inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy az éveleje inkább egy hevesebb, egy magasabb volatilitással fűszerzett időszak lesz 2018-ban, és olyan markáns véleményt majd csak a nyár folyamától, vagy nyár folyamán tudunk megfogalmazni. Tehát arra számítunk, hogy a nyári időszaktól kezdve jöhet egy erősebb euró mozgás, egy euró erősödés, mert hogy akkor várakozásunk szerint akkor kerül előtérbe majd az LKB kamatpolitikája, illetve más globális tényezők is segítik majd, tehát most így ilyen tekintetben az első negyed év az inkább egy nagyobb kilengésekkel, kevésbé markánsabb árfolyamozgás, hogy az euró erősödés az markánsabbá válik.
Ez a forintra is igaz?
Melyik vonatkozás, vagy melyik feltételezés?
Hát az, hogy ilyen tingli-tangli lesz az év első felében.
Nem feltétlenül tingli-tangra gondoltunk, inkább az, hogy a volatilitás valamelyest megnő, tehát lesznek nagyobb kilengések, de összességében mondjuk a forint ilyen vonatkozásban azért speciális, hiszen láttuk azt, hogy a különböző intézkedések azért azt támogatják, hogy megmaradjon a forint stabilitása a főbb devizákkal szemben. Ugye örök dilemmánk, befektetők versus gazdasági szereplők, vállalkozások, utóbbiak számára ez egy nagyon kényelmes és nagyon pozitív tényező, hogy nincsenek ilyen nagyon nagy ugrabugrák a kurzusokban.
Oké. Ákos, nagyon szépen köszönjük. Vissza fogunk térni erre, és majd azt mondjuk, hogy már megint nagyon jól prognosztizáltatok.
Reméljük, hogy ugyanilyen hangulatban tudunk majd 2018 végén is beszélgetni.
Reméljük.
A 2018-as devizapiaci mozgásokról és azok kiértékeléséről.
Oké, Ákos, köszönjük szépen. Nagyon boldog ünnepeket nektek. És hát akkor, még jövő héten beszélünk, ugye? Vagy ti már nem lesztek jövő héten?
Én szerintem 27-én még egy évzáró
ugye?
Etapot tudunk tartani, ugye? 29-én pedig, ha jól értesültem, akkor egy összeállítással készültük, ami az idei legjobb megszólásait hozza a részünkről, azt gondoltuk, hogy
ezt. Részletekről is, igen. Megpróbálok keresni olyat. Volt olyan, amikor Plesinger kollégát vissza kellett hozni egy kicsit, mert Mihálovics András barátom, hát, hogy is mondjam, szegényt nagyon zavarba hozta, úgyhogy ilyen nem van, ilyen felvételem.
Ez is egy jó eleme lehet ennek a bejelentkezésnek, hogy mindig évvégén azért jól összetudtátok gyűjteni a legbrilliánsabb.
Vagy a pillangóra gondolsz?
Megszólalásokat, úgyhogy szívesen várjuk ezt az etapot.
Jó, oké, Ákos, oké, lesz. Van veled kapcsolatban is, ha arra céloztál.
Sejtettem. Hagytunk lehetőséget arra, hogy legyenek ilyen kis köszönetek is az évfolyamán.
Nem. Nagyon köszönjük a munkátokat, és akkor boldog karácsonyt addig is, amíg találkozunk. Jó pihenést, szervusz.
Mi is köszönjük, és viszont kívánjuk ugyanezeket.
Kuti Ákossal beszéltünk, az MKB Bank vezető elemzőjével. Czoller Andi itt van már velünk, mondja a híreket, utána jövünk vissza, és a gyermek étkeztetési alapítvány elnökével, Kromek Henriettel fogunk beszélni arról, hogy hogyan segítenek, hogyan lehet segíteni a rászoruló gyerekeken.